Hangtörténetek. Zenei ingyentségek és tudnivalók a határvidékről, nem csak Whitefülűeknek. Szombatonként este 8 órától várja önöket dr. Szabó Attila és Ila Gábor. Műsorunk támogatója a BioL.
Thank you. 2025. szeptember 6-án Hangtörténetek című műsorunk 131. epizódjában köszöntjük kedves hallgatóinkat, drága barátainkat. Mai műsorunk már csak azért is különleges, mivel hogy hosszas szünet előzte meg, hogy kinek hogyan telt a nyári vakáció, az egy másik műsornak a témája. Minden esetre szerintem nem én egyedül mondhatom el azt, hogy jól esik ennyi algoritmus által generált playlist után visszatérni kedvenc zenei szerkesztőnkhöz, dr. Szabó Attilához és az ő válogatásaihoz. Az, hogy a mai adásban milyen muzsikát hozott nekünk és mit érdemes erről tudni, hamarosan kiderül. Üdvözlünk, kedves Attila, hogy vagytok?
Jó estét kívánok, szervusz, köszönöm szépen, jól. Hát az én fejemben is különféle algoritmusok munkálkodnak. Most például úgy látszik, hogy egy olyan érvényesült, amelyik legalábbis a műsor kezdetén megakadt 1723-ban, ugyanis ebben az esztendőben vagyunk, Londonban, méghozzá a Covent Garden nevű városrészben, ami akkor is egy viszonylag elit helynek számított Londonban. Most ezt ne tévesszük össze a színházzal, az operaszínházzal, ugyanis a köznyelvben az operaszínházat, a Royal Opera House-ot, azt Covent Gardennek, közönségesen Covent Gardennek nevezik. Nem Covent Garden, az eredetileg egy városrész Londonban, Nyugat-Londonban. Ott is a Hart Streetben vagyunk, itt lakik ugyanis Jean-Baptiste Lehier, németalföldi származású csembalista, aki ekkor már 10 esztendeje rendszeresen, heti rendszerességgel koncerteket ad egy szűkebb körű hallgatósának a saját lakásán. Ezen a lakáson, Hart Streetben hallgatjuk a gyönyörű csembaló zenét. Igazán tényleg nagyon szép barokk zenét hallgatunk. Itt most 5 tételt hallottunk a verső G-mollban írt csembaló szvitjéből. Szám szerint 6 ilyen szvitet írt, és ebben az esztendőben adtak ki 1123-ban. Ő amúgy genti származású volt, ez egy neves város volt abban az időben Hollandiában, most is az különben. Csak hogy már a legelején egy kicsi bonyodalom kísérte a megjelenését, ugyanis ezen a néven, hogy Jean-Baptiste Lévy, pontosan ketten is voltak a családban. Az első unokatestvére az ugyanezen a néven szerepelt, aztán mikor később zenészek lettek, akkor ez a Lévy zenész ez londoni lett, az unokatestvére pedig megmaradt genti Lévynek, tehát így különböztetik meg ma is őket. És aztán volt még egy harmadik is, ugye egy testvére Lévynek, aki csak sima Jacques Lévy volt. Ő is híres zenész, tehát mindhárma híres zenészek lemezeiket lehet vásárolni és hallgatni. Na de most a londoni Lévyről beszélünk, meglehetősen népszerű volt abban az időben Londonban. London akkor már világvárosnak számított. Európa mindesetre a legnagyobb városa volt. Nem lehet mondani, hogy a legnagyobb volt a világon, ugyanis Tokió, amit abban az időben Edo-nak neveztek, az azért meghaladta. Már akkor millió fölött volt a lakosságának száma. London csak olyan 500 ezer körüli volt akkor. Mindesetre Európában messze a legnagyobb város volt. Európa minden irányából áramlottak oda a érvényesülés és a siker reményében zenészek, és sokan Olaszországból. Ugye Händel nagy bánatára, ebben az időben Händel is, talán ő az Atya Úristen Londonban, ebben az időszakban, Händel nagy bánatára, ugye aki nagy kihívásnak hát volt kitéve ezáltal, hogy az olasz opera az elárasztotta Londont. De hát francia zenészek, német zenészek is előszeretettel jártak Londonban. Lévy különben jeles csembalista volt, fuvolás, blokkflőtés, oboás. Valószínűleg ő volt az, aki a fuvolát, a haránt fuvolát, az akkor még igen új hangszert bevezette hát az angol közönségnek Londonban. Ian Devlinger előadásában hallottuk, tehát az első suite, első csembaló suite 5 tételét, aki, hogy stílusos legyen az egész, genti holland zenész. Következik Johann Sebastian Bach Inventiók című sorozatának 4 tétele, ugyancsak az 1723-as esztendőben vagyunk, ezúttal Köthenben. Köthen ugye az egyik korai állomása Bachnak, mindesetre a Lipcse előtti állomása. Itt ugye közismert, hogy nem volt megfelelő orgona, nem állt rendelkezésére, miatt aztán kamarazenével, meg zenekari zenével foglalkozott elsősorban. Ennek köszönhetjük ennek az orgona hiánynak többek között ezeket a 2 szólamú invenciókat is, meg a 3 szólamúakat, amik pedagógiai céllal születtek. Az első szülött fia Wilhelm Friedmann Bach számára, aki ekkoriban már 13 éves serdülő gyermek, úgyhogy ő részt is lett talán a komponálásban is, de minden esetre jelen volt az alkotás folyamatában, és valószínűleg ő játszhatta el először ezeket a darabokat. A 2 szólamú invenciók, azok ugye eredetileg németül Zweistimmige Inventionen, és a 3 szólamúak, azok a Dreistimmige, amiket magyarul inkább szimfóniáknak nevezünk, nyilván nem a mai klasszikus szimfónia értelmében. Igen szép zene, előszeretettel játsszák elsősorban zongoristák, bár abban az időben nyilvánvalóan, hogy ez csembalóra készült, és ráadásul a Klavi Büchleinban jelentek meg, ugye több más zenetarabbal elvegyülve, onnan lettek aztán később kiemelve ezek a darabok. Bach újra felfedezése után az egyik legjátszottabb zongoradarabok ezek az invenciók. Hallgassuk tehát Johann Sebastian Bach kétszólamú invenciói közül a második, harmadik, negyediket és az ötödiket Till Fellner nagyszerű előadásában.
Thank you.
Johann Sebastian Bach két szólamú invencióit hallgattuk Till Fellner előadásában. Mivel folytatjuk?
Más természetű zenével, tüzes ibériai félszigeti zenét fogunk hallani, portugál zenét, ismert és kevésbé ismert szerzőktől. 18. század, az 1700-as esztendők, ez az a bizonyos időszak, amikor visszahúzódóban a barokk és az úgynevezett gáláns zene kezd elterjedni. Itt ráadásul ugye, többé-kevésbé népi beütéseket is hallani fogunk majd ezekben a darabokban. Három darabról beszélünk szám szerint. Az első Pedro Antonio Abbondano szerzeménye, egy menettet hallgatunk. A második az Carlos Seixas, igyekeztem portugálul helyesen kiejteni ezt a nevet, Carlos Seixas, de hát igazából ezt, aki a zenék között bogarászik, inkább úgy látja leírva, hogy Carlos de Seixas, na de hát portugálul nem ígyeti ki. Őtőle hallunk majd egy nagyszerű, ugyancsak tüzes tokkátát csembalóra, és az utolsó darabban két szoprán is megszólal, Sandra Medeiros, Joana Seara énekelnek, a La Ventura London nevű banda játszik nekünk, és Jacques Osmo vezényezte a társaságot. Ő egy boszniai, hercegovinai származású zenész, aki elsősorban lantos, de foglalkozik a hagyományos előadásmóddal is behatóan, zenetörténettel és zeneelmélettel is foglalkozik. Tehát 18. századi portugál zenét hallgatunk, majd utána Vincenzo Manfredini, ugyancsak a 18. század egyik jeles zenésze fog megszólalni. Ekkor már kicsit később vagyunk, ennek a századnak a második felében, méghozzá Szentpéterváron. Szentpéterváról ugye tudva levő, hogy ez Nagy Péter cárnak valószínűleg minden idők legnagyobb hatású cárjának, orosz cárjának a óriási, grandiózus kezdeményezésére kezdett épülni Szentpétervár 1703-ban, és 1758-ban, mikor Manfredini a cári Oroszország területére lép, ugye Locatelli opera társulatával, akik között ott van ugye Manfredini, az idősebb Manfredini fiúja is, Giuseppe Manfredini, aki castrato énekesként szerepel a társulatban. Ekkor már Szentpétervár egy nagyszerű kultúrközpont, ugye Nagy Péter eredeti szándékának megfelelően kezd világváros hangulata lenni. Persze minden még malterszagú, meg mészszagú, minden vadonatúj, hófehér és tűzvörös háztetők. Ez egy óriási vállalkozás volt, egy ekkora kaliberű várost a semmiből felépíteni a Néva partján, szóval ez egészen elképesztő vállalkozás volt. Elég baj az, hogy a mai cár nem építkezéssel, hanem rombolással hát foglalkozik.
Illetve hát épít ő is, de ő inkább magának is eldugottabb helyen.
Hát igen, saját magának, igen, láttuk a felvételeket, akkor épület, hogy még a 60 pusztai is elpörtül mellette. De visszatérve Szentpétervára, Manfredini 10 évet töltött itt Szentpéterváron, igen sikeres zenész volt itt, kiszolgálta ugye az ottani igényeket, a polgári igényeket, mert ne feledjük, hogy akkor Oroszország város, két nagy városa, tehát Moszkva és Szentpétervár is nekben a polgárosodás útján jártak már, akár csak a nagy európai városok. Tehát Manfredini eredetileg toszkánai származású volt, megjárta magát aztán Párizsban is, de végül is az ő nagy sikerei Szentpétervárhoz kötődnek. Itt szakrális zenét, de elsősorban szimfóniákat, vonos négyeseket, versenyműveket írt, foglalkozott zeneelmélettel, jelentek meg ugye munkái, és zenepedagógiával is. Illetve utolsó esztendeiben visszatért meghívásra Szentpétervárra, azonban ott már valamilyen betegség, ismeretlen betegség ágyba kényszerítette, és rövidesen meghalt. Tehát Vincenzo Manfredinitől halljuk majd a cembalóra, a két obuára és vonósokra írt versenyművét, ennek is az első Allegro tételét, megint csak az együttes, aki játszik, az stílusosan Musica Petropolitana nevet viseli, vagyis Szentpétervári muzsika. Manfredin előtt pedig ne feledjük, a portugál zenét fogjuk hallani.
Thank you.
Vincenzo Manfredini muzsikáját hallgattuk, és egy újabb olyan zeneszerzővel folytatjuk, akit korábban még nem hallhattunk itt a hangtörténetekben.
Igen, tehát úgy néz ki, hogy Bécs egy fenék nélküli kincses bányája azoknak a nevesincs zeneszerzőknek, akik egészen kiváló zenét írtak. Tehát én, amikor ezt a Vorzsisek zenét először meghallottam, azt mondtam, hogy hát ez Schubert kell legyen, ez legalább Schubert. Egészen csodálatos, nagyszerű vonalvezetésű, invenciózus zene. Egy cseh zeneszerzőről beszélünk, aki a 18. század végén született, nagyon rövid életű volt, 33 évet élt, TBC-ben halt meg. Csoda gyerek volt, nagyszerű zongorista, és 21 éves korában elhatározta, hogy ő feltétlenül akar találkozni Beethovennel, emiatt ugye Bécsbe költözött, sikerült is találkozni nem csak Beethovennel, hanem minden akkori nagysággal. Hummelnek volt meskömmen tanítványa, ugye mégis Schubert volt. Érdekes, hogy ugye ő 33 évesen halt meg 1825-ben, rá két esztendőre Beethoven halt meg, és rá három esztendőre, tehát Vorzsisek tőszámítva három esztendőre Schubert. Három csodálatos zenész halt meg, lényegben három év leforgása alatt. Ugyanabban a temetőben nyugodtak, ez most már ma már nem igaz, mert Beethoven meg Schubert is ki lett emelve a bécsi temetőből, de Vorzsisek továbbra is ott nyugszik. Hallgassuk tehát egy nagyszerű D-dur szimfónia harmadik szkercó tételét Vorzsisek tollából. A skót kamarazenekart Sir Charles Mackerras vezényli. Majd utána következik Modest Mussorgsky, már hírhetnek mondható kiállítás képeiből. A második tétel, a bizonyos gnóm, amit Zhang Yiyu írt át orgonára, és egy egészen kivételesen szép hangú orgonán fogjuk hallani. Én, ha majd egyszer nagy leszek, és eljutok Zürichbe, egyik, hát nem az egyik, az első dolgom az lesz, hogy meglátogatom a Tonhallét. Ez egy világhírű, hát akusztikával rendelkező hangversenyterem. Itt van egy óriási orgona, amit 1988-ban építettek. Több mint 8 méter széles, 8 méter magas, 4764 sípje van, és több mint 25 tonnás maga az orgona. De mindezek az adatok semmik ahhoz képest, hogy hogy szól. Ugye nem ártana, hogyha egy jobbacska berendezésen hallhatnák a hallgatók ezt a zenét. Nagyon mély hanguk vannak, gyönyörű hanghatások vannak. Tehát a Zürichi Tonhalle orgonáján, nagy orgonáján halljuk a gnómot. Vorzsisek nagyszerű Schubertet idéző szkercója után hallgassuk tehát a kiállítás képeiből a gnómus tételt orgonán. Játszik Zhang Yiyu. Thank you.
Muszorszky kiállítás képeivel érkeztünk meg mai összeállításunk utolsó zenedarabjához, mivel búcsúzunk a hallgatóinktól, Attila.
Egy uruguayi zeneszerző zenét fogjuk hallani, aki igazából uruguayi származású, ott töltötte élet első felét, de a nagy részét életének azt Finnországban töltötte, ugyanis finn feleséget volt, és utána költözött Finnországban, megkapta a finn állampolgárságot. A finnek az egyik legmegbecsültebb 20. századi zenésze, zeneszerzője pontosabban. Dél-amerikai hangulatú zenét fogunk hallani, de az előadók azok finnek. 10 darab tubára és zongorára, hát ebből a 10-ből mi azt mondja, hogy 5-öt fogunk hallani, tehát a felét. Ennek a műnek nagyszerű dél-amerikai hangulatos zene egyik tétel Astor Piazzolának van ajánlva. Hallgassuk tehát Luis Pasquet.
Az ő muzsikájával kívánunk tehát önöknek további kellemes estét. Jövő héten szombaton 132. epizódunkkal várjuk majd önöket. A viszonthallásra!
Műsorunkat a BioL támogatta. A BioL gyógyszeripari vállalat felelősséget vállal a székelyföldi kulturális élet egészségéért.
Boom, boom.